Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli 7.38. adása. A csütörtökön kezdődő állam és kormányfői csúcstalálkozóval lényegében lezárul az uniós fél év, és lejár a német Soros elnökség mandátuma. Bár az értékelés még korai, a fény most inkább arra vetül, hogy hogyan fest majd az új közösségi alapszerződés menetrendje, amiről a tagállamok vezetői szavaznak majd. A következő fél órában körbejárjuk, hogy milyen esélye van egy esetleges lengyel vétónak, illetve hogy ki más inthet még be a 27. Egy múlt heti hír kapcsán bemutatjuk Önöknek az Európa Tanácsot, aminek, mint majd kiderül, semmi köze az Európai Unióhoz, és készülvén a portugál Soros elnökségre, az EU ország rovatunkban nem kerülhet más terítékre, mint Portugália. Tartsanak velem az elkövetkező szűk fél órában, először nézzük az elmúlt hét brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Néhány nappal az Európai Unió állam és kormányfőinek csúcs találkozója előtt összeültek a közösség külügyminiszterei is. Miről volt szó, feltételezem, a fő téma a csúcs találkozó volt, illetve hát az új alapszerződés.
Első alkalommal vitatták meg a külügyminiszterek egy 27-es körben a német elnökségnek azt az összefoglalóját, ami az elmúlt hónapokban lebonyolított konzultációs sorozatnak az eredménye volt. A német elnökség tulajdonképpen egy ilyen hatoldalas dokumentumban összefoglalta a legfontosabb vitapontokat, amik akadályozzák az alkotmányos szerződés helyébe lépő módosított szerződésnek az esetleges elfogadását.
Mit tartalmaz ez a hatoldalas dokumentum?
Ez a hatoldalas dokumentum tulajdonképpen egy leltár a vitáról, anélkül, a német elnökség anélkül, hogy megoldásokat ajánlana, vagy állást foglalna különböző kérdésekben, tulajdonképpen felvázolja azt, hogy az a legfontosabb témákban, a legfontosabb, a kritikus kérdésekben az egyes tagállamok hogyan pozícionálják magukat, illetve milyen jellemző tagállami álláspontok vannak. A legtöbb tagállam azok, akik már a régi alkotmányos szerződést is ratifikálták, ők szeretnének minél közelebb maradni az eredeti szöveghez. Érthető jó, hiszen néhányan közülük referendumot is tartottak erről, és ők támogatták az alkotmányos szerződést. Az igazi probléma azokkal az országokkal van, akik a szerződést népszavazáson elutasították, az alkotmányos szerződést annak idején, ugye Franciaország, Hollandiáról volt szó, illetve azzal a néhány országgal, akik nem ratifikáltak eddig, és most kihasználva ezt a lehetőséget, ugye ami azzal járt, hogy az alkotmányos szerződés régi formájában nem léphet életbe, most megpróbálnak tulajdonképpen fontos tartalmi kérdésekben is, és formai kérdésekben is változtatásokat elérni az eredeti dokumentumon.
Néhány nappal a külügyminiszteri találkozó előtt, egész pontosan múlt szerdán, a bel- és igazságügyminiszterek is tanácskoztak. Miről volt szó ezen az ülésen? Bel- és igazságügyi együttműködés kapcsán mostanában mindig Schengenről, illetve a rendőrség együttműködésről volt szó. Most is hasonlóról beszéltek?
Valóban így van, Schengen újra napirendre került, no, nem azért, mintha bármiféle változás állt volna be a folyamatban. Hogy ez a kérdés most mégis napirendre került, az azzal függ össze, hogy a néhány nap múlva a csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben, és a csúcstalálkozón ilyenkor rutinszerűen visszatérnek ezekre a kérdésekre is. Most a csúcstalálkozót várható, hogy meg fogja erősíteni ezt a menetrendet egyébként. Néhány más kérdés, fontos együttműködési kérdés is napirendre került, ilyen például a vízum információs rendszer, amiről a bel- és igazságügyi miniszterek most döntöttek el igazából azt, hogy 2009-től valószínűleg életbe fog lépni. Ez egy egyedülálló adatbázis lesz a világon, ami tartalmazni fog a 30 ország állampolgárainak, akik Schengeni területre belépnek, digitális új lenyomatait, különböző adatait és minden olyan adatot, ami nagyon fontos szempont lehet, hogyha az Európai Uniós rendőrségek és igazságügyi szervek fel akarnak lépni azok személyek ellen, akik illetétlenül lépnek be az Európai Unió területére, illetve valamilyen bűncselekményt követtek el.
Politikai megállapodásra jutottak az Európai Unió agrárminiszterei a zöldség és gyümölcs piac reformjáról. Ez mit jelent a magyaroknak?
Ez volt szinte az utolsó építőkocka abban a nagy épületben, építményben, amit a közös agrárpolitika reformjának neveznek. A megállapodásnak tulajdonképpen az a lényege, hogy a más szektorokhoz, más ágazatokhoz hasonlóan a támogatásokat itt is a jövőben a termeléstől elválasztva fogják folyósítani, tehát a gazdák nem azután fogják kapni a támogatást, hogy mennyit termelnek, hanem egyszerűen alanyjogon fognak nekik egy bizonyos a korábbi támogatásoknak az összevonásával és egy ilyen történelmi bázisérték alapján az összevonásával meghatározni a támogatást.
Tehát például időjárási tényezők ezután nem játszhatnak közre abban, hogy mennyi pénze lesz egy gazdának. Tehát, hogyha elveri a jég a cseresznyét, akkor is ugyanannyi pénzt kap majd egy, mintha nem vernie. Ezt most így lehet lefordítani egyszerűen?
Nem, de a reformnak ez is egy fontos része volt természetesen, hiszen ez a gyümölcs és zöldségtermelők fokozottan ki vannak téve az időjárás szeszélyeinek, és a mostani reform során az Európai Bizottság egyfajta megerősített válságkezelési mechanizmust javasolt, ami valóban azt a lehetőséget tartogatja majd a termelői csoportok számára, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió több jogcímen fog tudni ilyen támogatást nyújtani a gazdáknak, tehát adott esetben például, hogyha a jég elveri a termést, nyilvánvalóan akkor is, és attól függően, hogy milyen károk érik a gazdákat, az Európai Unió a költségeknek az 50%-át is meg tudja téríteni majd.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Romániában és Lengyelországban a kormánytudtával működtek CIA börtönök, állapította meg múlt héten az Európa Tanács egyik jelentése. EU szótár rovatunkban a strasbourgi székhelyű szervezettel foglalkozunk, amit sokan összekevernek az Európai Tanáccsal, ami az EU döntéshozó szervezete. Hogy mi a különbség, arról Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Az Európa Tanácsot annak idején 10 ország hozta létre a londoni szerződéssel az említett 49. május 5-i aktus során. Tulajdonképpen többféle céllal alakult, ami ebből a legmaradandóbbá vált, az általában az emberi jogok kezelése. A második világháború után nagyon viharos és sokszor feszül volt még a politikai helyzet. Úgyhogy az Európa Tanács első számú feladata az volt, hogy vitás kérdéseknek adjon egy olyan fórumot, ahol békés módon lehet közvetíteni és egyezkedni. Egy ilyen európai kis ENSZ is lehetett volna, de semmiképpen sem népszövetség, azért ezt tegyük hozzá. Erre tűnt jó témakörnek az emberi jogok, tulajdonképpen az ENSZ nyilatkozatot leképező európai kezelése, mint tudjuk mégis ez vált az Európa Tanács fő profiliává. De kezdett a fórumok például törődnek a környezet védelmével is, és általában az jobb életminőség biztosításával is. Intézményesítetti az emberi jogok védelme vált igazán. Ez részben összefügg azzal, hogy a megalakulás követően nem csak a tagok kihirdették az emberi jogok európai egyezményét, ami alapján létrejött az emberi jogok európai bíróság, ami szintén Strasbourgban van, miként az Európa Tanács is. Ami az Európa Tanácsban résztvevő országokban emberi jogi kérdést implikál, az elvben egy kritikus ponton túl válhatott, vagy válhatott volna Európa Tanácsi vita témává. Vagy pedig, hogyha konkrét peres sérelemről van szó, akkor bizonyos lépcsőfokok megtétele után akár a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon is végződhetne.
Most a 21. században milyen súlya van a világpolitikában az Európa Tanácsnak? Figyelnek a szavára?
Azt lehet mondani, hogy az Európa Tanács elsősorban annak fontos, aki nincs benne, vagy nemrég került be. Én magam Európa Uniós és senképpen Európa Tanácsi ügyekkel is, a 90-es évek legelejét a foglalkozók közvetlen szemtanúként is. Én 92-ben kezdtem ki Strasbourgba, és érdekes volt megfigyelni, hogy míg az Európai Parlament ülésein mindig zárt ház volt, és tele volt újságírókkal, addig az Európa Tanács üléseire többnyire csak kelet-európai újságok tűntünk fel. Nekik újdonság volt, mert hiszen akkor kezdtek csatlakozni a szervezethez, illetve sokan még egyszerűen csak jelentkeztek. Azt volt a tész, hogy bekerülhetnek-e. Az Európa Tanács ítéletének, szempontból az ítéletet, hogy befogad-e egy országot vagy sem, nagyon jelentős politikai súlya van. Ne felejtjük, hogy az Európa Tanács tagság tette lehetővé számunkra azt, hogy a európai országokban megszűnt a magyarok számára a vízumkényszer.
Az Európai Unióval milyen kapcsolata van az Európa Tanácsnak? Ütközik valahol, vagy vannak párhuzamosságok? Például a feladat körükben?
A közelmúltban egy programosság tulajdonképpen létrejött az emberi jogi ügynökség, amit létrehozott egyébként jelentős részt a kezdeményezéssel az egyik szülőanyja, a fogalmazhatjunk így akkor Gál Kinga. Ahol voltak viták, hogy nem fedi-e le ugyanazt a témakört, amit az Európa Tanács is figyel, és valóban az emberi jog teljesülésére próbál fókuszálni, most már kitértem a tagországok, az Európai Uniós tagországok körébe. De más ilyen hasonló esetről végképp nincsen szó. Ez két nagyon különböző szervezet. Az állandó összekeverés voltaképpen abból fakad, hogy ugye ez az egyetlen betű különbözteti meg az Európa Tanácsot aminek hát végül is 46 tagja van. Az Európai Unió pedig ez a bizonyos nagyon szigorú integrációs szervezet, aminek csak 27 ország a tagja, mi is csak egy-két éve. Minden esetre az Európa Tanács szinte semmiben nem az, ami az Európai Unió.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét azzal, hogy Lengyelország miként vétózhatja meg a német soros elnökség terveit a csütörtökön kezdődő állam- és kormányfői csúcstalálkozón.